Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki hozzá menekül. Köszöntelek benneteket Pál apostol szavaival. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, halljátok meg Istenünk igéjét, ugyanint az írva található a Jelenések könyvének 3. fejezetében, annak a 14. versétől a 22. verséig. A laodiceai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Amen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró. Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, védj tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged. És védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. Akit én szeretek, megfedem és megfenyítem. Igyekezz tehát, és térj meg. Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Isten tegye áldottá az ő igéjének hallgatását, szívünkbe fogadását és annak megtartását. Gyertek testvérek, hajtsuk meg fejünk és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, kegyelmes Istenünk! Áldunk és magasztalunk, hogy megint összegyűjtöttél bennünket, hogy eljöjjünk a szent hajlékodba dicsőíteni a te háromszor szent nevedet. Áldunk, hogy a te kegyelmedben és szeretetedben ébredhettünk a mai napon is, és hogy az előző héten megtartottál minket. Hálával vagyunk te minden jó téteményed felől, melyet megcselekedsz a mi életünkben, hiszen te tudod azt, hogy mikor, mire van valóban szükségünk. Kérjük, hogy azt a sok rosszat, amivel vétünk szent fenséged ellen, bocsáss meg nekünk. Engedd meg, hogy meg annyi terhünket elhelyezzük a kereszt tövében, annak a keresztnek tövében, ahol van szabadulás a bűntől. Így kérjük könyörületedet. Kérjük, hogy az ige által munkáld bennünk a szenvedélyt, melyet a te igédben, a te követésedben érezhetünk. Ezzel a szenvedéllyel hadd tudjunk a mindennapok terheiben megállni, és mindenkor egyedül rád tekinteni. Így kérünk, hogy küldj közénk szent lelkedet. Add, hogy megérthessük és befogadhassuk igéd üzenetét. Amen.
Kedves testvérek, Isten igéje, amely alapján az ő üzenetét hirdetni szeretném, írva található a mai napra rendelt újszövetségi ige szakaszban, Lukács evangéliuma 12. részének 49-től 53-ig terjedő verseiben. A következőképpen olvashatjuk Isten írott igéjét. Jézus mondja, azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna. Keresztséggel kell azonban még megkereszteltetnem, és mennyire szorongok, míg ez végbe nem megy. Azt gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre? Nem, mondom nektek, hanem inkább meghasonlást. Mert mostantól fogva 5 lesznek egy családban, akik meghasonlottak, 3-2-vel és 2-3-mal, meghasonlik az apa a fiával, és a fiú az apjával, az anya a leányával, és a leány az anyjával, az anyós a mennyével, és a menny az anyósával. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. június 22. Ismerős ez a dátum. Persze, de mitől különleges? Emlékezetes este, különösen a férfiaknak. Na, ez valami segítséget jelente. Ekkor volt a magyar futball egyik, az utóbbi időben való egyik nagy sikere, amikor kijutottunk a foci EB-re, és azon az estén a portugál válogatottal játszottunk. Azt mondtam, hogy nézzük meg együtt ezt a meccset. Úgyhogy én szépen vettem otthon a földi sugárzású beltéri egységemet, meg a kis szobaantennámat, elhoztam ide a gyülekezeti terembe, akkor kiderült, hogy a mi régi projektorunkat már nem lehet azzal összekapcsolni, úgyhogy gyorsan elkértem az óvodából, az óvodánkból a projektort, és rátettünk egy kis egyszerű hangfalat, kivetítettük a gyülekezeti terem falára a meccset, és együtt néztük. Voltak férfiak is, nők is, inkább persze férfiak. Nagyon érdekes volt, mert ahogy elkezdtük nézni, lehetett érezni azt, hogy azért a hely az fegyelmez mindenkit. Szóval néztük a meccset, de úgy mégis gyülekezeti teremben vagyunk. Mégiscsak az egyháznál vagyunk. De aztán, ahogy haladt előre a meccs, vitt a lendület, és aztán egyre jobban felszakadtak az érzések, a szenvedély, és akkor szurkoltunk. Nagyszerű este volt. Jó volt együtt nézni. És különösen azért volt jó nézni, mert végre azt láttuk a magyar futball válogatotton, hogy szenvedéllyel fociznak. Nem az van, hogy kimegyünk, és akkor csinálunk valami biztonsági focit, hanem oda tették magukat. Hogy végre, végre azt láttuk, hogy futball történik. Ha kikaptak volna, de ugyanezt a játékot játsszák, akkor is azt mondtuk volna, hogy igen, ez jó volt. Szenvedély. Szenvedély nélkül nagyon sok mindent nem érdemes csinálni az életben, és mégis nagyon sokan megteszik. Sőt, a többség, az emberek többsége így végzi a munkáját, sőt, merem állítani, még így is szórakozik. Sokan talán nem is tudják, mi a szenvedély, mit jelent szenvedélyesen csinálni valamit. Megszokjuk, hogy meg kell csinálni dolgokat, és aztán letudjuk. Pedig csak ki kellene próbálni, mit jelent szenvedélyesen csinálni valamit. Van egy jó barátom, aki szenvedélyesen szereti a mezőgazdaságot, azon belül is a borászatot, a szőlővel foglalkozni. Előző szolgálati helyünkön együtt ültettünk szőlőt, ott nálunk a parókián. Nagyon jó volt benne látni a szenvedélyt, az iránt, amit csinál. Nem abból látszott, hogy rengeteget beszélt a szőlőről, a szaktudásáról, és nem is abból, hogy túl sokat szöszmötölt, hogy borzasztó precízen kell mindent csinálni, hanem abból látszott, hogy önmagáért szereti ezt az egészet. Önmagáért. Az volt a vágya, hogy a legjobbat adja, mert ő szereti a szőlőt, szereti a bort, szereti ezt a minőséget. Nem nekem akarta megmutatni, hogy mennyire jó barátom, nem a gyülekezetünknek akarta megmutatni, hogy ő mennyire jó szakember, hanem csak egyszerűen látszott, hogy szereti, amit csinál. Pont úgy, pont olyan alapossággal, odaadással csinált mindent, mintha a magáét csinálta volna. Szenvedély. Jézus Krisztust is lehet követni szenvedélyesen, meg szenvedély nélkül. Lehet szenvedély nélkül letudni az Isten tiszteletet, lehet letudni az adakozást, Lehet letudni még az imádságot, a bibliaolvasást is, a szolgálatot, a munkavégzést. Szenvedély nélkül is lehet mindezt alaposan csinálni. Az, hogy valaki nem szenvedélyes, nem biztos, hogy azt jelenti, hogy rosszul végzi a munkáját. A hétköznapi életben is vannak nagyon jó szakemberek, akik képesek voltak megtanulni a szakmájukat, el is végzik a munkájukat lelkiismeretesen. Mi különbözteti meg a lelkiismeretes, a jó szakembert a szenvedélyestől? Például az éjszaka. Például az éjszaka. Egy szenvedélyes szakember, ha van valamilyen munka, amiben elakad, vagy bizonytalan, hogy jól csinálja, még éjszaka is gondolkozik rajta. Lehet felkel és utána olvas. Nem hagyja nyugodni. Ezt még jobban akarom megcsinálni. A jó szakember meg azt mondja, hogy ami tőlem telt, megtettem. Köszönöm a fizetést, viszontlátásra. A szenvedélyes meg nem bírja. Nem bírja ki, hogy ne a legjobbat adja. Még annál is jobbat, amiben megegyeztek a megrendelővel. A szenvedélyes borászom is, barátom, felhívott többször, mi a helyzet a szőlővel. Hogy van? Mindig intett. Olyat adtam, nem kell permetezni. Nem kell hozzányúlni. És aki Krisztust követi szenvedélyesen, az nem tudja csak elolvasni a Bibliából az igét, aztán becsukni a könyvet és kész. Ha nem érti, akkor gondolkodik rajta. Nekem is vannak, akik felhívnak telefonon, vagy írnak üzenetet, és megkérdezik, hogy te ezt hogy érted. És néha olyan kérdéseket tesznek fel, a héten is volt ilyen, hogy még én se tudom rá választ. De örülök neki, mert azt jelenti, hogy azt az embert igazán érdekli az ige. Hogy neki az fontos, hogy nem csak letudni akarja. Ha valaki eljut az Isten szívéhez, szeretetéhez, Krisztus által, aki megtapasztalja, hogy mit tett érte az Isten, hogy még a fiát is érte attól, hogy megmentse őt a kárhozattól, akkor nem tudja csak úgy letenni a Bibliát. Folyton többet akar jobban megismerni ezt az Istent, és követni, szolgálni őt. Jézus arról beszél a mai igében, hogy mennyire fontos őt szenvedélyesen követni. Azt mondja, hogy azért jött el erre a világra, hogy tüzet bocsásson a földre, és mennyire szeretné, ha már lángolna. Sokan félreértik ezt az igét. Az van bennük, hogy Jézus forradalmár, robbantani akarja a világot, feszültséget akar, haragot, és így tovább. Nem erről beszél itt Jézus. Nem ez a lényeg. Ha olvassuk a Bibliát, az evangéliumokat összefüggésében látjuk, akkor azt látjuk, hogy Jézus azt mondja, hogy békességet hozni jött. Különösen belém, az egyes ember szívébe. Nem háborút akar, nem forradalmakat akar. Ellenben tudta, hogy akik megtapasztalják az ő szabadítását, azok szenvedélyes emberekké válnak, szenvedélyesen fogják őt követni, nem unalmasan, lassan, csörgedezve, letudva mindenben a kötelező minimumot, hanem át akarnak adni neki mindent. Mindent át akarnak neki adni. A pénzüket, az idejüket, az erejüket, az eszüket, a képességüket, a családjukat, mindent. Mindent oda fognak adni neki hálából. És nem kell Jézusnak elkérni, nem kell rájuk parancsolni, hogy ezt nekem jár, adjátok ide, hanem önként és örömmel teszik. Nem kell őket zsarolni, meg ijeszgetni, meg megvesztegetni őket. Minden vágyuk lesz, hogy mindent odaadjanak neki, mert tudják, hogy ott van a legjobb helyen. Ugye most is olyan világot élünk, amikor iszonyatos a bizonytalanság, pénzügyek terén is. Mibe fektessünk? Néhány hónappal ezelőtt annyira megugrott az infláció, hogy a befektetéssel foglalkozó szakemberek azt mondták, érdemes kivenni a bankból a lekötött pénzünket is, és vállalni azt, hogy elveszítjük a kamatot. Mert annyival jobb befektetési lehetőségek vannak, hogy érdemes inkább most egy új befektetést eszközölni. És meg is tette rengeteg ember. Ami volt is, kivették, tesszük máshová, mert jobb lesz. Na hát így vannak Krisztussal az emberek. Azt mondják, hogy A hívő ember mindenem Jézusnál van a legjobb helyen. Nem fogom magamnak tartogatni, mert nálam nincs jó helyen. Nálam nem kamatozni fog, hanem inflálódni, ami az enyém. És ez lesz feszültség forrásá. Aki mindezt ugyanis nem érti, nem látja, az először csak bogarasnak tartja a másik embert, a hívő embert, majd egyre több feszültség jön elő, akár családon belül is. Mert amíg valaki vallásos, nagyjából, az nem zavar senkit. Egy nagyjából vallásos ember ugyan kit zavar. Hívő ember vagy? Néha elmegyek templomba. Az jó. Túl vagyunk, beszéljünk a fociról. Ez nem zavar senkit. Egy ilyen lazán, kényelmesen, mindeneket letudó, nagyjából kipipáló, úgymond hívő ember. Addig nem lesz senkinek gondja a vallásos emberekkel, amíg nem válnak szenvedélyesekké, amíg nem követik Jézust mindenek fölött. Képzeljük el, hogy mi lett volna, ha 2016. június 22-én valamelyikünknek bejön a felesége a gyülekezeti terembe, és az 57. percben kezébe veszi a távirányítót, és azt mondja, hogy ó, most kezdődik Borbás Marci főzős műsora, püf, elkapcsolja. Mit csináltunk volna? Férfiak azt mondták volna, hogy hát így jártunk, pedig milyen jó meccs volt. Na mindegy, menjünk haza, az utolsó néhány percet majd otthon megnézzük. Elbírjuk ezt képzelni? Nevetséges, ugye? Nevetséges. Mit csináltunk volna? Mindenki felkiált. Mit csinálsz? És már 60. percben gól történt. Szenvedélyesen kiabáltunk volna. És azonnal visszakapcsoljuk. Krisztusról meg olyan könnyű lebeszélni. Krisztust szenvedélyesen követed-e? Ha igen, akkor a másik számára teljesen logikus javaslataira nem tudsz mindig rábólintani. Nem tudod azt mondani, hogy rendben, legyen úgy, igazad van, nem megyek én se templomba. Rendben, legyen úgy, nem vállalom a presbiteri tisztséget. Nem bánom, legyen úgy, ahogy mondod, akkor nem megyek el én se a templom takarításra. Igazad van, nem hagyhatok ki megint egy estét, akkor nem fogok járni erre a Biblia órára. Igaz, kellene adakozni, de arra jobban kell a pénz, amit te mondasz, akkor én is csak egy 200-as dobok a persejbe. Ez nem szenvedélyes követés. Ez az a nevetséges hozzáállás, hogy átkapcsolják a Borbás Marcsira, és azt mondjuk, hogy hát akkor menjünk haza. Akkor ennyi volt. Akkor vége a meccsnek. Ha a meccsel elképzelhetetlen, hogy megalkuszunk, hogy engedjünk, hogy mondjunk le arról, hogy Krisztust szenvedélyesen kövessük. Az ő követéséről le tudunk mondani? Hát ha nincs szenvedély, akkor igen. Ha a félelem, a szorongás vagy a megfelelés kényszere motivál Krisztus követésére, akkor lehetséges, hogy könnyű lebeszélni áldozatokról, szolgálatról, hűségről. De ha igazán szeretem őt, hálás vagyok neki, akkor nem tudok nélküle létezni, és ha kell, akkor vállalom az összeütközéseket is. És erről beszél Jézus. Elkerülhetetlen. Elkerülhetetlen, hogy ez így legyen. És azt mondja Jézus, mennyire várom már, hogy az emberek így tudják az Istent követni, hogy így tudják őt szeretni. Mennyire várom már, hogy ebből az unalmas, csörgedező, ebből a semmit mondó vallásos életből kilépjenek, és végre megérezzék, megtapasztalják, átéljék, hogy mennyire szeret az Isten, hogy mennyire hiányzik ez. Mennyire szeretném. És tudom, mondja Jézus, ennek az lesz az eredménye, hogy még családon belül is lesz veszekedés. de akik szenvedélyesen követnek, annak ez az ára. Szenvedély. Mindenki, aki bármit szenvedélyesen csinál, elkerülhetetlen, hogy legyenek ellentétei. Ha a munkáját szenvedélyesen végzi, biztos, hogy lesznek olyan munkatársak, akiknek a szemében szálkává válik. Ha a sportban, a tanulásban, bármiben valaki igazán szenvedélyes lesznek, akik azt fogják mondani, jaj, túlzás, amit csinálsz, azért nem kellene ennyire. Még akár családon belül is. És ez az igazán megdöbbentő. Ez az igazán nehéz. A családon belül átélni ezt. Amikor együtt járunk templomba, aztán Krisztusé lesz az én életem, és néhány hét után a családom nem ért engem. És azt elkezd, egyre több feszültség jön elő, és azt mondják, mi bajod van? Még Biblia órára is akarsz menni? Meg adakozni ennyit? Komolyan ennyit akarsz betenni a perseiben? Normális vagy? Az rendben van, hogy járunk templomba, vagy minden, de ne őrülj már meg, ne bolondulj már meg. És akkor azt mondja az ember, mi történik? Mi van az én családommal? Hát együtt jártunk templomba. Mi a baj? A szenvedélyes Krisztus követő hívő ember és a lassan vallásosan csörgedező élet összeütközik. Összeütközik. Persze Pál apostol azt mondja a római levélben, hogy ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. És e szerint is kell élnünk, de vannak határok, kompromisszumok, amiket nem lehet átlépni, megtenni. Vállalni kell a konfliktust. Amint egyszer már mondtam, van egy olyan barátom, akit a saját családja tagadott ki. Amikor szenvedélyes Krisztus követővé vált, vallásos családban nőtt fel. Amikor igazán Krisztus élet az élete, akkor ugyanezt élte meg. Bolond vagy? Mit művelsz? Hát ha neked ennyire fontos ez a Jézus, akkor erígy. Ő meg fogta, összeszedte a cuccát és elment. És fél évig segélyszervezeteknél dolgozott, szolgált. Fél év alatt meg otthon különösen az apukája tudomásul vette, hogy ez nem fog változni. És akkor megbékéltek. És ma újra békességben vannak egymással, mert nem volt mit tenni a papának. El kellett fogadni. Fiamat szeretem, akkor így szeretem. Amikor Jézus a mai igében erről a tűzről, meghasonlásról beszél, ezt akarja tudatni velünk. Nem a konfliktusokon van a hangsúly, nem attól jó hívő ember valaki, hogy állandóan konfliktusai vannak. Sokan ezt hiszik mércének, ettől vagyok jó hívő ember, hogy engem mindenki bánt, mindenki üldöz, ez nem igaz. Ez nem igaz. Amennyire rajtatok áll, próbáljatok mindenkivel békességben élni. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy szenvedélyesen tudom-e szeretni követni Jézust. Hát ezt a szenvedélyt, ezt a szenvedélyes követést adja meg nekünk az Úr. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk azért a szenvedélyért, amellyel bennünket megváltottál. A legjobban azok a vércseppek beszélnek erről, amik nagy csütörtök éjszaka verejtékként jöttek elő. Abban az elmondhatatlan szenvedésben, kínlódásban, abban a borzasztó félelemben, szorongásban, hogy te tudtad, mire készülsz, hogy te tudtad, mi fog következni, hogy néhány órán belül a hátadat fogják szaggatni az ostor csapások, és keresztre feszítenek, és aztán pedig át kell élni az Istentől való teljes elszakítottságot, a kárhozat, a pokol minden szenvedését. Mindezt értünk. Nem a magad bűneiért, hanem a mi bűneinkért. És te mégis vállaltad. Nem lehetett erről lebeszélni, pedig hányszor megpróbálták a tanítványok, hányszor megpróbálta Péter, még azon az éjszakán is megpróbálták menteni az életedet, de te olyan eltökélten, szenvedéllyel szeretsz bennünket, hogy tántoríthatatlan voltál. Imádkozunk, Urunk, hogy mi tudjunk ugyanígy követni téged. Arra vágyunk, Urunk, hogy add nekünk ezt a szenvedélyt. Téged akarunk példaként magunk elé. Nem a másik embert, nem a lelkészt, nem egy presbitert, nem a püspököket, mert emberekben mindig csalódni fogunk, mindig. Bármilyen példaértékű az életük. Te vagy az egyetlen, aki soha nem változol, aki tökéletes vagy. A te kezedbe tesszük az életünket, és akarunk, Urunk, mindent, minden mást is átadni neked, és szenvedélyesen, odaadóan vágyunk téged követni, tisztelni, dicsőíteni. Segíts, Urunk, ebben bennünket. Add a te szent lelkedet, hogy lehessünk így boldog, felszabadult, szenvedélyes követőit. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.